Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Az esztendő utolsó estéjén hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Zofóniás próféta könyve második részében, az első három versben a következőképpen. Szedd össze magad, szállj magadba, te szemérmetlen nép! Mielőtt bekövetkezik az ítélet, mielőtt rátok tör az Úr izzó haragja, mielőtt rátok tör az Úr haragjának napja. Mert oly gyorsan jön az a nap, ahogyan a polyba száll. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényt. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Amen. Kedves óévesti gyülekezet, kedves testvérek, hálaadó, Istent dicsérő éneket énekeltünk az előbb, hiszen visszatekinthetünk annyi mindenre, amin Isten keresztül vitt a lezáruló esztendőben is, sok örömteli eseményen, azokra örvendezve gondolhatunk vissza hálaadással, sok szomorú eseményen, de azokra is úgy gondolhatunk vissza, hogy hálát adunk, hogy az Úr keresztül segített rajta, és kihozott a veszedelmekből. Annyi problémán keresztül vitt, és most itt lehetünk. Ez a dicsőítő ének, amit énekelhettünk, megérkezik azonban oda az utolsó versszakában, szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel könnyen ne játszunk. Idején megtérjünk, és mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk. És itt kapcsolódik lám az éneknek az utoljára énekelt ötödik versszaka is, ehhez az ószövetségi fölrázó igéhez. Zofóniás, Héber nevén Cefaniá próféta, idősebb kortársa lehetett Jeremiásnak. Nagyon érdekes megtudni róla, hogy milyen volt a származása. Általában a prófétáknál is Héber név megadás módjára csak az apját szokták megnevezni a prófétának. Cefaniánál azonban vissza van vezetve négy nemzedékig, hogy tudnék Hiszkijá leszármazottja volt, és ez nem más, mint Ezékiás király. A királyi családból származhatott oldalágon. Erre kell következtetnünk. Azért van itt ez a négy nemzedékig való visszavezetése Cefaniá Zofóniás származásán. És az ember belegondol, hogy mi minden zajlott Ezékiás korától fogva, csoda, hogy túlélte a család Manassénak az uralmát, aki hosszú évtizedekig uralkodott, kegyes istenfélő apja után, Ezékiás után, és szörnyűségeket csinált Júdában. Mindenféle minősített pogányságot és okkultizmust bevezetett Júdában, és írtotta azokat, akik az Úrhoz akartak ragaszkodni. Aztán a végén megtérhetett. Fogságba vitette Isten, és a végén megtérhetett Manassé, de talán, mint nagyon öreg ember, a pici Jósiásra, az unokára lehetett még jó hatással. És Jósiás idejében, aki 8 évesen lett király az apja Ámon után, És aki kezdte Istent keresni, és aztán, ahogy felnövekedik, úgy kezdi bevezetni a reformjait. Ennek a Jósiásnak az idejében hívta el az Úr Zofóniást prófétájául. És akkor, amikor Jósiás uralkodása alatt éppen úgy tűnt, hogy kezdenek jóra fordulni a dolgok, felszámolja a bálványimádást, rendbe hozza az Úr templomát, igazodni akar az Isten újra meglelt törvényéhez, akkor kell Zofóniásnak hirdetnie az eljövendő ítéletet. Mert van ilyen, hogy egy időre úgy tűnik, javul a helyzet, jó irányba fordulnak a dolgok az Isten népe körében, de az csak egy átmeneti idő volt. És majd Jósiás után megint hamarosan Jójákim, a másik fia, az első rövid ideig uralkodó után, aki király lesz, az már olyan király, hogy flegmán széthasogatja Jeremiás könyvtekercsét, és a tűzbe dobja. Az Isten igéje. Jósiás ideje egy fellélegzésnek, egy lelki fellélegzésnek az ideje volt. Jósiás igyekezett, mint uralkodó keresztül vinni az Isten igéje szerinti reformációt, de oly sokan akkor is csak külsőleg igazodtak a királyi elvárásokhoz. Isten meg a szíveket nézi. Most is így van. Manapság is, amikor az utóbbi években megint, mintha kereszténységet pártolnák a hatalmon levők. Na de tényleg a kereszténységet akarják? Milyen érdekből pártolják? És milyen kereszténység az, amit akarnak nálunk is a hatalmon levők? Ők maguk ismerik az igazit, bár ismernék. És ne felhasználni akarnák a kereszténységre hitre és erkölcsre való hivatkozást. Isten a szívet nézi. És Isten látja, hogyha külsőleg javulnak is a dolgok, jobbat mutat az összkép, de mi van a szívekben? És amikor az Isten igéjét hirdetni kell, az a szívek állapotát célozza be. Akkor is így volt, ma is így kell lennie. És noha következtek akkor még a jósiási reformok, és egy átmeneti lelki fellélegzés azoknak, akik az Isten igéjéhez akartak ragaszkodni, Isten mégis hirdettette Zofóniás által a haragnapját, az Úr haragjának a napját, ami el fog jönni. És néven nevezi, hogy milyen ez a nép, amely a külső hatásoknak enged, az éppen hatalmon levőknek enged, hol így, hol úgy. Ha éppen az a kurzus, akkor igazodik az Úrhoz. Ha az a kurzus, akkor követi a baálokat. Te szemérmetlen nép, hangzik a megszólítás éppen ezért. Nincs finomkodás. Az Isten igéjében hogy is lenne? Hát soha nincs finomkodás. Hát annyira nincs, hogy a szívek gondolatait és szándékait ítéli meg. Szedd össze magad, vagy térj eszedhez. Így is lehet fordítani. Szállj magadba, te szemérmetlen nép. Te szégyen nélküli nép. Mielőtt bekövetkezik a végzés, Júda népe és királysága számára ez jelentette azt is, amikor a történelemben bekövetkezik Isten végzése, és bekövetkezett pár évtized múlva. Több menetben a babiloni fogság, Jeruzsálem és a templom lerombolásával, a nép elhurcolásával. De ugye itt újra meg újra látjuk, hogy a történelmi ítélet csak előképe a végső ítéletnek. Mielőtt rátok tör az Úr izzó haragja, mielőtt rátok tör, rátok jön az Úr haragjának napja. Olyan gyorsan jön az, ahogy a polyva száll, mikor a szél elkezdi a polyvát vinni. Mikor föltámad a szél, és viszi a polyvát. Ezt használja képként Zofóniás prófét, hogy amikor Isten beindítja azokat a dolgokat, amelyek az ő ítéletének a szelét jelentik, akkor az hallatlan gyorsan következik be. Hallatlan gyorsan, rövid idő leforgása alatt változik meg minden, és következik be az ítélet, és kiömlik az Isten haragja. Az Isten haragja. Igen, az Isten haragjáról szólnia kell az ige hirdetésnek. Nem csak az ószövetségi időkben, hanem az új szövetségi időkben is. Hogy mennyire szólni kell az Isten haragjáról, látjuk az Úr Jézus tulajdon szavaiban. Amikor a gyehenna tüzének az igéivel, a gyehenna tüzének a fenyegetésével rázza föl az elbizakodottakat. És világossá teszi, hogy radikálisan le kell számolni a bűnnel az életedben, ember. Odáig menően, hogy jobb neked csonkán bemenni az életre, mint két szemmel, két kézzel, két lábbal vettetni a gyehenna tüzére. És aztán gondoljunk arra, hogy Pál apostol az evangéliumnak az alaphangját megzendítve a kifejtésbe azzal kezd bele a római levelében, hogy Isten ugyanis a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből, az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, azok ellen, akik az Isten igazságát hamissággal feltartóztatják. Az ember nem akar tudni az Isten haragjáról. Az ember egy mindent elnéző jó istenkét akar elképzelni magának. Csak hogy Isten valódi jóságából, Isten istenségéből, a bűnnel szemben éppen a harag, éppen az ítéletnek tüze következik. És a kegyelem azt jelenti, hogy megmenekülhetsz ettől, az Isten örök ítéletének a tüzétől, de csak úgy, ahogy ezt az Isten kínálja neked, ahogy az Isten hív megtérésre, és ahogy te magadat megalázva fogadhatod el azt. El fog jönni a harag napja. Isten kinyilatkoztatta a haragját. Csak nem öntötte ki még a bűnös, tőle elszakadt emberre, emberiségre. De el fog jönni az Isten haragjának a napja. Nem tudod, mennyi időd van személyesen, személy szerint neked, és mennyi időm van nekem, és nem tudod, mennyi ideje van ennek a világnak. Ezért van ott a sürgetés, hogy mielőtt bekövetkezik, mielőtt rátok jön, rátok szakad, az Úr haragjának a tüze, az Úr haragjának a napja. Keressétek az Urat. Erre kaptuk az életünk idejét. Pál apostol ezt hirdeti az apostolok cselekedeteiben is. Aténban. Az élő mindenható Istenről, aki az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, és elrendelte az idejüket, a lakásuk határait, hogy keressék az Istent, hát, ha kitapinthatnánk. Mert nincs is messzire egyikünktől sem. Mi vagyunk messze tőle. Ő nincs messze tőlünk. Keressétek az Urat. Erre kapta földi élete idejét mindegyikünk valójában. És amikor megállunk a múló időnek, ennél a határkövénél, mint amit az esztendő fordulója is jelent. És visszatekinthetünk arra, ami elmúlt. És elfogja a szívünket az a szorongás, hogy múlik az időnk, és nem tudjuk, mennyi van még előttünk. Akkor hallatlan hangsúlyt kap a régi prófétai ige ma számunkra, hogy keressétek az Urat. Isten ezért adta az elmúlt esztendőt is, hogy őt keressük. Ami külön érdekes, hogy a próféta éppen azokat szólítja föl Isten keresésére, akik hallgatnak Istenre, akiknek fontos ő, akik ragaszkodnak az életnek ahhoz a rendjéhez még, amit az ő parancsolatai jelölnek ki. Akkor is, hogyha körülöttük már a túlnyomó többség más csinál. Hiszen mit olvastunk? Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek, alázatosak vagytok a földön. Ez nekünk meglepő, hogy épp azokat szólítja föl Isten keresésére, akik valóban Istenhez fordulnak, és az ő igéjét tisztelik. Akkor is, amikor ez egyáltalán nem divat. Igen, hát Zofóniás idejében is a divat az volt, hogy az anyagi javak vélt biztonságától önelégült emberek közömbösek voltak Isten igéjével szemben. Érdekből voltak. Ha Jósiás idején úgy illett akkor, rendes, vallásos életűek, hogy így mondjam, és érdekből voltak mások, ha meg más volt a kurzus. Érdekes, hogy a felszólítás épp azokhoz szól, akik amúgy is keresik az Urat. Sőt, hozzá is találtak. Hiszen az ő döntését cselekszik. Teljesítitek a törvényt, így olvastam itt az újfordításból. Az ő döntését, az ő bírói döntését cselekszitek. Hát éppen őket kell? Igen, éppen őket kell biztatni. És ez nekünk azt jelenti, testvéreim, hogy az igét nekünk kell meghallanunk, akik itt vagyunk és hallgatjuk. Nekünk szól, akik halljuk. És úgy szól, hogy figyelmeztet arra, soha ne vegyen erőt bennünk az önelégültség érzése. Nagy kísértés ez. Az Isten keresést sohasem lehet abba hagyni. De ez nem egy bizonytalan keresés, hanem egy folytonos odafordulás az élő Istenhez. Éppen akkor, ha megtaláltuk őt, annál inkább keressük őt. A vele való közösséget. Vonj magadhoz közelebb, hogy te légy a legfőbb kincsünk. Hát kik kérhetik ezt? Hát épp azok, akik már megismerték, épp azok, akiknek az ige már a szívébe hatott. Nem lehet megállni ott, hogy én már megtaláltam, velem már minden rendben van, én már milyen alázatos vagyok, én már igaz vagyok, minden rendben. Nem lehet egy ilyen önelégültségbe jutni. Mert abban a pillanatban már el is vesztettem őt, meg az alázatot, meg az igazságot. Amikor ugyanis megállok ott, hogy elkezdek gyönyörködni a magam alázatosságában, az már gőg. Akkor már oda az alázat. Az Isten előtti alázat viszont folyton elismeri, hogy teljesen az ő kegyelmétől függök. És csak arra hagyatkozhatom. Ha az vesz körül, hogy Isten igéjét nem becsülik, sőt lábbal tiporják, legfőjebb érdekből kegyeskednek, a kegyesség látszatát megtartják, de megtagadják annak erejét, akkor annál inkább kell oda menekülnöm az Úrhoz, hogy Uram, kísért ez engem is, megvallom előtted, és kérlek, hogy segíts rajtam, és őrizz alázatban. Őrizz a te kegyelmednek a sóvárgásában, az arra való vágyakozásban, az ígéreteid iránti sóvárgásban, a te vigasztalásod iránti vágyódásban. Őrizz ebben a kicsiségben, ebben a rászorultságban, mert mindezt jelenti együtt az igazi alázat. És ezzel kapcsolódik össze annak a tudata és annak a megvallása, hogy az ő haragja elől, amit én is megérdemeltem, csak Isten kegyelmében, jóvoltában van az oltalom lehetősége. Ha az életünk el van rejtve Istenben magában, hát az új szövetség népe ezt így hallhatja, hogy a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Az Ószövetségben még homályos az, amit mi már bizonyossággal vallhatunk. Jézus Krisztust ismerve. A próféta még csak így hirdethette, törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, szóval ezeket keressétek. Talán oltalmat találtok. Talán el lesztek rejtve az Úr haragjának napján. Az Ószövetségben még nincs az a bizonyosság, ami nekünk hirdettetik már. Ott van ez a talán. De Isten sok érthetetlenül kegyelmes cselekedeté hozódó reménység volt mégis. Ha megtérünk, talán megkönyörül az Isten. Ezt hirdethette Zofóniás. Ez volt ott a ninivei megtérő pogányok szívében. Ha megtérünk, talán megkönyörül az Isten. Nekünk, mai Istenkeresőknek az új szövetségben viszont arra nyitja meg a szemünket, az Úr az ő igéje által, hogy Jézusban ő keresett meg minket. Ránk is érvényes az ő kegyelme. És nekünk az Isten keresésre való felszólítás már így hangozhat, hogy keressétek az Urat, mert ő megkeresett minket. Fiát adta értünk. Jézus Krisztus vérében és igazságában lehet oltalmunk. Úgy, ahogy Isten maga készítette el, alázattal, Istennek igazat adva, rejtőzhetünk el ebben az oltalomban. És akkor nekünk már ez nem olyan, mint amiről Zofóniás szólt, hogy talán megkegyelmez, talán el lesztek rejtve a haragnapján, hanem biztos oltalom a haragnapján is, ami el fog jönni. De mit jelent ez azoknak, akiknek az élete Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben, azoknak már azt jelenti, hogy amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, ti is megjelentek ővel együtt dicsőségben. És ugyanezt a Tesszalonikai első levelében Pál apostol így írhatja le, azoknak, akiknek az életében egyértelmű volt, hogy miként tértek meg az Istenhez a bálványoktól, azt írja nekik, és azt írja róluk, hogy mindenfelé híre ment ennek. Miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy szolgáljatok az élő és igaz Istennek, és várjátok a mennyből az ő fiát, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Jézus Krisztus biztos oltalom. Nem talán, hanem biztos. Milyen csodálatos, hogy az új szövetségben az evangélium ilyen bizonyosságot adóan hangzik. Hát annál inkább vigyen ez minket arra. Bármi vegyen is körül, és bármilyen kísértés legyen az, ami körül. Hogy keressétek az Urat, mind, akik alázatosan éltek a földön. Mert nem talán, hanem biztosan oltalmat találtok akkor az Úr haragjának napján. Istenben magában elrejtve lenni, Jézus Krisztusért, aki megváltott minket. Ez maga az oltalom, ez maga az igazi biztonság. Ilyen biztonságot senki és semmi nem adhat. Úgy, ahogy Zofóniás hirdette az előző fejezet végén, hogy sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján. Csak egy valaki menthet meg. Már most szükséges, hogy megmentőnknek, üdvözítőnknek ismerjük őt. Jézus Krisztus az. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, múlik az időnk, és le fog járni, és a világ ideje is le fog járni. Igen, készítsd el a szívünket, hogy feddéseiddel könnyen ne játszunk, hanem köztünk mindenki idejében megtérjen. El fog jönni a te haragod napja, és el fog jönni a végső ítélet. Igéd figyelmeztetései ezért szólnak most még. És ha megértjük a bűneink miatti haragodat, és revesszük, akkor érthetjük meg csak, mit jelent az evangélium. És hogy Jézus Krisztusban immár nem talán, nem bizonytalan reménykedéssel gondolhatjuk, hogy kegyelmet kaphatunk, hanem te magad hirdeted biztosnak, hirdetteted Jézus Krisztus által a te biztos kegyelmedet és oltalmadat. Könyörülj rajtunk, hogy el ne bizakodjunk, hanem teljesen alázattal ráhagyatkozzunk a Jézus Krisztusban számunkra is megjelent kegyelmedre, hogy szolgáljunk neked, az élő és igaz Istennek, és üdvösségünkre várjuk vissza a mennyből a mi Urunkat Jézust, aki megszabadítja az övéit, a benne hívőket, amaz eljövendő haragtól. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, és így adhasson boldog új esztendőt is, meg ameddig még időt ad nekünk az Úristen. Amen.
Eljössz, ígérted, s akkor a te néped felvészed, Jézus, oda, ahol téged angyalok szentek karában dicsérhet, dicsérjük Istent.